Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Magazinunkban most a 2018-as évben várható fontos és érdekes tudományos események közül szemezgetünk néhányat. Mostani összeállításunkat jövő heti adásunkban további hírekkel is kiegészítjük. Talán az utolsó esély jön a Nagy Hadron ütköztetőben.
A világ legnagyobb részecske gyorsítója, a CERN által üzemeltetett Nagy Hadron ütköztető 2018-ban még teljes kapacitással dolgozik, de utána két évre fejlesztési munkák miatt lekapcsolják. A berendezés 2012-es csúcs teljesítménye, a Higgs bozon felfedezése óta nem született hasonló eredmény. Pedig tudjuk, hogy a részecske fizika alapvető úgynevezett standard modellje, amelyben a Higgs volt az utolsó hiányzó elem, nem magyarázza meg például az univerzum sötét anyagának és sötét energiájának miben létét. A Nagy Hadron ütköztető egyelőre nem látja a standard modellen túli fizikát, valószínűleg azért, mert azok a részecskék már túl nagy tömegűek az ilyen energiájú ütközésekhez, vagy túl sokáig tart a bomlásuk. A CERN egyik fizikusának hasonlata szerint olyan a helyzet, mintha kiraktuk volna egy puzzle egyik sarkát, de nem tudjuk, milyen az egész kép, sőt, az sem, milyenek a hiányzó darabok. Ha a 2018 végéig gyűjtött adatokban sem bukkannak a feltételezett részecskék nyomaira, akkor új keresési módszert kell fejleszteni, vagy egy még nagyobb gyorsítót kell építeni.
Csúcsforgalom lehet a Holdon.
Legalább 8 űrprogramban tervezik a visszatérést a Holdra, illetve a Holdhoz 2018-ban. Donald Trump amerikai elnök decemberben jelentette be, hogy az Egyesült Államok űrhajósokat küld. Kína is elindítja második ember nélküli Hold járóját, India pedig először próbálkozik egy leszálló és egy keringő egységgel. A magánszektorban is nagy a készülődés. A SpaceX 2 űrturistát küldene a Hold megkerülésére, amihez már az új hordóeszközt, a Falcon Heavy rakétát használnák. Elon Musk még nem fedte fel a két utas kilétét. Folytatódik a Google Lunar X Prize verseny is, amelynek 5 döntőse jó esetben már az idén elindíthatja a saját készítésű holdjáróját.
A baktériumok sötét anyaga. Vajon hallottak már róla?
Mindannyiunkat az úgynevezett mikrobiális sötét anyag vesz körül. A mikroorganizmusok túlnyomó többsége ugyanis még felfedezésre vár. E világ megismerése azért nehéz, mert a mikroszkópikus élőlények jelentős része csak természetes élőhelyén érzi jól magát, laboratóriumban nem igazán szaporítható. Az elpusztult mikrobák DNS-ének darabjai azonban kimutathatók a környezetünkben, és számítógépes módszerekkel összerakható belőlük az élőlények genetikai kódja. Ez a módszer a metagenomika, amelytől 2018-ban több ezer új faj felfedezését várja a tudományos közösség. Az új fajok genomja sokat elárul életmódjukról, és a kutatók arra is számítanak, hogy olyan biokémiai eszközöket is tartogatnak, amelyeket sikerrel használatba vehet az ipar vagy az orvostudomány. A metagenomikai adatok segíthetnek a mikrobák evolúciójának megértésében is, így akár az olyan alapvető életfolyamatok eredetét is jobban megérthetjük, mint a fotoszintézis.
2018. Beindulhat a kvantum számítógépek versenye.
Arra ugyan még jó ideig nem számíthatunk, hogy a boltok polcain találkozhatunk ilyesfajta újdonsággal, és a kvantum számítógépek egyelőre nem segítenek például okosabb mesterséges intelligencia kifejlesztésében sem. Úgy tűnik azonban, hogy valódi verseny indult el a számítástechnikai óriások között. A Google a tervek szerint az idei évben mutatja be ugyanis 49 qubites kvantum számítógépét, amely már képes lesz egy ügyesen kiötlött feladatot a ma létező számítógépeknél jóval gyorsabban megoldani. A feladat kvantumobjektumok szimulációjával kapcsolatos, így igencsak testhez állónak mondható. Ha viszont sikerrel megbirkózik vele, a Google elmondhatja magáról, hogy ott volt a kvantum számítógépek történetének első nagy áttörésénél. A technológiai versenyben nem ez a nagy vállalat az egyetlen résztvevő. Az IBM már 2017 őszén előállt egy 56 qubites kvantum számítógéppel. Igaz, ez egy hagyományos számítógéppel szimulált modell volt. Mindebből látszik, hogy a téma egyre jobban érdekli a nagy tech cégeket, így a következő évtizedben a kvantum számítógép kutatók játékszeréből széles körben felhasznált technológiává válhat.
Szigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
A gyepégetés az egyik legősibb gyepkezelési módszer, amely egyfelől növeli a tápanyagtartalmat, másfelől veszélyeztetheti az élővilágot. Magyar kutatók egy nemzetközi elismerést is kiérdemelt cikkben tették mérlegre az érveket és ellenérveket. Valkó Orsolyával a Debreceni Egyetemen működő MTADE biodiverzitás kutatócsoport tudományos munkatársával beszélgettem. Mi számít gyepnek?
A gyepek nagyon változatos növényközösségek, megtalálhatóak a síkvidékektől kezdve az egészen magas hegységekig, vannak nedves, száraz gyeptípusok, vannak különböző alapkőzetekre jelentő gyeptípusok, általánosságban lágyszarú növények által dominált életközösségeket tekinthetünk itt a mérsékeltövön gyepnek.
Miért fontos számunkra a gyep?
Európában a gyepek képviselik az egyik legnagyobb biodiverzitást. Nagyon sok olyan növény és állatfaj van, ami kifejezetten a gyepekben fordul elő, oda kötődik valamely életszakasza, és különösen nagy számban vannak köztük ritka és védett élőlények, tehát emiatt a gyepek védelme a természetvédelem szempontjából nagyon fontos.
Miért kell égetni a gyepet?
Hát ez egy nehéz kérdés, igazából nem kell feltétlenül égetni a gyepet, sőt, a megfelelően irányított kontrollált égetés az egy lehetőséget nyújt arra, hogy megőrizhessünk olyan gyepekben is természeti értékeket, ahol már más módszer nem áll a rendelkezésünkre. Hát eredetileg régebben is kezeltek égetéssel gyepeket, de sajnos ez a hagyományos tudás ez már eléggé eltűnőben van. Úgyhogy napjainkban viszonylag ritkán alkalmazzuk a kontrollált égetést a gyepek kezelésére, emiatt tényleg nagyon óvatosan kell a tűzzel bánni a gyepekben. Tehát igazából tényleg csak irányított szakvezetéssel végzett kontrollált égetés az, ami megóvhatja a gyepek természeti értékeit.
Az égetés nem pusztítja el az ottani élővilágot?
Igen, ez az egyik nagy probléma, hogyha nem körültekintően, nem irányítottan végzik az égetést, akkor ez nagyon káros lehet a növényekre, állatokra egyaránt. Tehát például, hogyha túl nagy területet égetnek, vagy túl gyakran égetnek egy területet, akkor ugye nem tudnak visszatelepedni, nem tudnak megmaradni az adott területre jellemző fontos növény és állatfajok. Vagy például vannak olyan területek, amin az égetés egyáltalán nem javasolható, hogyha például olyan ritkaság fordulott elő, aminek a tűz káros, akkor semmiképpen nem javasolhatjuk, hogy égetéssel kezeljenek egy adott területet. Tehát ezek miatt, a dolgok miatt ismerni kell mindig az adott terület élővilágát, és ezek alapján lehet egyáltalán azt mérlegelni, hogy az égetés az ott megfelelő kezelés lehet-e. És hogyha igen, akkor kell tovább lépni, hogy vajon milyen gyakorisággal, milyen intenzitással, milyen módszerrel lehet érdemes egy adott területet égetni.
Mennyire elterjedt kezelési módszer ez Európában?
Európában érdekes módon az erdők kezelésében a legelterjedtebb az égetés, tehát a boreális zónában, a tajga erdőkben, fenyvesekben ott egy bevált természetvédelmi kezelési módszer az égetés, vagy például a Mediterráneumban, bozótosokban, erdőkben egyaránt arra használják ott az égetést, hogy a katasztrofális nagy tűzeseteket megelőzzék. Tehát az az alapelvük, hogyha irányítottan előre leégetnek egy területet, akkor ott már nem lesz minek meggyulladnia, és nem lesznek olyan katasztrofális tüzek, mint amikről állandóan hallhatunk a híradóban. Tehát ilyen élőhelyeken elterjedt Európában, gyepekben viszont egyre inkább visszaszorulóban van ez a hagyományos tudás, ami a gyepek égetéséhez kell, úgyhogy igazából a gyepek égetése az ritkaság számba megy Európában. Észak-Amerikában viszont, vagy például Dél-Afrikában, Ausztráliában, ott a természetvédelem egyik leggyakoribb eszköze, tehát teljesen természetes az, hogy nagy területek kezelésében is mozaikus égetéseket alkalmaznak.
Többször említette a tervezettséget, az irányítottságot. Milyen időközönként érdemes égetéssel kezelni, tisztítani? Nem is tudom, hogy ezt hogy kérdezzem a gyepet.
Hát leginkább kezelésnek mondanám, és Észak-Amerikában például tudjuk, hogy a prériken 2-3 év szükséges ahhoz, hogy két égetés között a növényzet regenerálódjon. De ott a természetes tüzek is jóval gyakoribbak, mint Európában. Tehát például a mi éghajlatunkon, a mi növényzetünk mellett jóval ritkább égetéseket lehetne csak javasolni, tehát akár több évtized is szükséges ahhoz, hogy egy adott területen regenerálódjon a növényzet a tüzet követően. Tehát emiatt szoktuk javasolni a kis területű mozaikos égetéseket, és tényleg több évtized kell ahhoz, hogy a növényzet regenerálódjon egy európai gyepben.
Az égetés maradványa dúsabbá teszi a földet?
Igen, ez is egy fontos hatása az égetésnek, hogy a talaj paramétereit nagyon sok tekintetben megváltoztatja, tehát égetést követően általában egy hirtelen tápanyaglöket szabadul föl, és egy pár hétig vagy hónapig attól függően, hogy mekkora volt a tűz, ott az adott helyszínen egy kicsivel tápanyagban gazdagabbá válik a talaj.
Ön a témában írt publikációjáért nemrég elnyert egy komoly díjat. Ennyire különleges dolog a gyepégetés?
Igen, a díjat a Német Ökológiai Társaság, a Gesellschaft für Ökológie adományozta, mert a témában megjelent áttekintő tanulmányunk lett a legtöbbet idézett review cikk a Basic and Applied Ecology című folyóiratban, és ez tényleg egy nagyon különleges téma, mert igazából a tűzről minden ökológusnak, sőt a legtöbb embernek megvan a véleménye, vannak, akik úgy gondolják, hogy csodálatos lehetőség a természetvédelmi kezelésre, vannak, akik óva intenek, veszélyességére hívják fel a figyelmet, tehát ez egy igen komplex téma, és ebben a cikkben igyekeztünk ezeket az álláspontokat kicsit ütköztetni, és megpróbáltuk árnyalni a képet, megpróbáltuk felhívni a figyelmet a lehetőségekre, és azokra a nagyon fontos korlátokra, amit az égetés és gyepkezeléssel kapcsolatban figyelembe kell venni.
Hogyan tovább folytatódik-e a munka a kutatáshoz adott gyűjtés?
Ez valószínűleg egy soha véget nem érő kutatás lesz. Az első lépés az, hogy össze kell gyűjteni tényleg a lehető legtöbb tapasztalatot a magyarországi európai gyepekből. Ez folyamatosan zajlik, ez a kutatásunk, illetve például most nemrég jelent meg egy másik cikkünk, amiben rendszeres égetés negatív hatásaira hívtuk fel a figyelmet. Tehát ezen a vonalon is próbálunk majd munkálkodni, hogy felhívjuk arra a figyelmet, hogy a kontrollálatlan égetés, ami nem feltétlenül természetvédelmi céllal, hanem inkább egy megszokásból vagy egy terület tisztítási célból végzett égetést jelent, ez igen káros hatással lehet a növényes állatfajokra, és nem éri el a kívánt eredményt. Tehát ez is egy fontos célunk a jövőben, hogy ezt a kutatást is folytassuk.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.